Az esztergomi Temesvári Pellbát Ferences Gimnázium és Kollégium tehetséggondozási programjáról Szántó Gellért igazgatóúrral, Keppel Dániel igazgatóhelyettessel és Edőcsény Levente tanárúrral Kereszte Szilvia beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ebben az online beszélgetésben most egy olyan ifjúsághoz kötődő témával foglalkozunk, ami nagyon sok érték hordoz. Köszöntöm a beszélgetés résztvevőit. Szántó Gellért igazgatóról beszélgetünk, Keppel Dániel igazgatóhelyettesúrral és Edőcsény Levente tanárúrral beszélgetünk. Arra kérem, hogy így az elhangzás sorrendjében legyenek szívesek bemutatkozni egy pár mondatban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Szántó Gellért vagyok, a Temesvári Pellbát Ferences Gimnázium igazgatója. Én magam is ebben az iskolában tanultam, testnevelés szakon végeztem az egyetemen, és most harmadik éve vezetem az iskolát. Dani.
Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Keppel Dániel vagyok, a gimnázium tanulmányi, egyik tanulmányi igazgató helyettese, amúgy pedig latin magyar szakos tanár, és hát szívügyem itt az iskolában a művészeti nevelésnek az előmozdítása, úgyhogy remélem, hogy az interjú során majd erre egy kicsit részletesebben tudunk beszélni.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, Edőcsény Levente vagyok. Viszonylag még friss itt Esztergomba is, meg a Ferences Gimnáziumba is, ez a harmadik tanévem. Egyébként tehát az alapszakjaim mellett, ami matek, fizika, meg informatika, mondhatom azt, hogy hobbiszerűen foglalkozom tehetséggondozással, hát ez a szívem közepe, és így kerültem most ebbe a beszélgetésbe.
Nagyon szépen köszönöm. Én is bemutatkoznék a hallgatóknak, én Keresztes Szilvia vagyok, és örülök, hogy részt vehetek ebben a beszélgetésben. Talán érdekes lenne azzal a témával indítani, hogy mitől speciális ennek az intézménynek a helyzete. Ezt az általános bemutatást talán érdemes lenne megtenni, hogy aki nem ismeri az esztergomi Temesvári Pellbát Ferences Gimnázium és Kollégium intézményét, működését, értékeit kicsit jobban megismerhessük. Mik a sajátosságai ennek az iskolának? Igazgató urat kérdezem talán.
Köszönöm. Hát három dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik a Ferences Gimnázium, ez egy elég intenzív Ferences jelenlétet jelent nálunk. Ez azt jelenti, hogy a diákoknak a nevelésében, elsősorban a kollégiumban nagyon intenzíven részt vesznek a ferences szerzetesek, igaziból ők töltik a legtöbb időt a diákokkal, és részt vesznek a nevelésükben. A másik nagyon fontos jellemzője, hogy ez egy fiúiskoláról van szó, csak fiúk járnak a gimnáziumba is, a kollégiumba is csak fiúk vannak, és éppen ezért a nevelésünknek a középpontjában a férfiak nevelési áll, mondhatjuk, hogy ez a másik specialitásunk. A harmadik pedig az, hogy hát egyrészt egy kollégium is van a gimnázium mellett, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy több mint a 95%-a a diákoknak, a kollégiumnak is tagja, illetve hogy az oktatás nálunk, éppen azért, mert nagyon sok diák van, aki nem Esztergom környékéről, hanem messzebbről származik, nem 5 napon, nem csak hétfőtől péntekig, hanem szombati tanítással is zajlik, illetve ez azt jelenti, hogy akkor szombaton nem mennek haza a diákok, havonta egy alkalommal utaznak csak haza, tehát gyakorlatilag egy hónapon keresztül itt vannak, hétfőtől szombatig tanításon vannak, a kollégiumnak is részei, és akkor itt helyben ünnepeljük meg a vasárnapot is az iskolával, illetve a szerzetesek jelenlétében. Ez a specialitás, hogy kollégium van, ennek, hát ez hordoz nagyon sok lehetőséget magában, amiről majd a kollégák bizonyára beszélni fognak. Hát nagyon fontos az, hogy a diákoknak a tanítás véget ér fél-kettő-kettő tájban, amikor másik iskolákban gyakran hazamennek, és nálunk igaziból akkor kezdődik az az élet, amit a diákok is élveznek, a tanárok is szívesen revesznek részt, amikor kisebb csoportokban tudunk diákokkal foglalkozni, akár felzárkóztatásról van szó, akár szakkörökről van szó, akár tehetséggondozásról, és hát ezek a foglalkozások akár este 10 óráig gyakran eltartanak, mert hogy a tanárunk nagy része az a kollégiumban is dolgozik, bent vannak, elérhetőek a diákok számára, és hát ez nagyon sok lehetőséget hordoz magába, és hát ezt szeretnénk kihasználni a foglalkozásainkon.
Említette azt, hogy a ferences szerzeteseknek mindig egy állandó jelenléte van a diákok mindennapjaiban, életében. Ez mit jelent pontosan?
Hát egyrészt kollégium nevelőként is részt vesznek, tehát ők azok, akik egy osztály mellett, hát van, amelyik osztály mellett csak 2-3 napot, de van, hogy egy osztály mellett 5 napon keresztül is, ők azok, akik reggel fölébresztik a fiúkat, akik a reggeli imát végigvezetik, a tanulószobában velük van, az ebédnél, a vacsoránál, az esti fektetést végigviszik, és hát minden osztály mellett van gyakorlatilag egy olyan ferences, aki csak ahhoz az osztályhoz tartozik, tehát azon kívül, hogy egy ilyen őrmesterként, nevelőként a napi renden végigvezeti őket, azért lelki vezetője is a diákoknak, tehát a diákoknak a hitéletbeli fejlődését is segíti, illetve megszólítható a diákok számára az ő speciális problémáikkal, kérdéseikkel kapcsolatban.
Daniel még a beszélgetés előtt itt a bemutatkozásnál említette, hogy mennyire szívén viseli a tehetséggondozást az intézményben. Mit jelent ez az egész program az iskola életében?
Én talán onnan kezdeném, hogy folytatva igazgató úrnak a szavait, hogy a Franka és a Ferences gimnázium tudatosan nem definiálja magát elit gimnáziumként, tehát nem volt bennünk azt hiszem alapítástól fogva egy olyan törekvés, hogy úgy olyan szinten megválogatnánk a gyerekeket, hogy tanulmányi átlaghoz kötnénk, és csak a nagyon jó tanulók felé nyitnánk. Éppen ezért a tehetségprogram arra összpontosít, hogy az idekerülő gyerekek bármilyen képességgel, szorgalommal rendelkezzenek, megtalálják azokat a csatornákat, ahol fejlődni tudnak. 4 nagy területet foglaltam össze, ami hosszú idő óta működik az iskolában. Az első és legfontosabb talán, ami a hallgatókat is úgy könnyebben belátásra bírja, hogy hogyan működik egy iskolában, egy gimnáziumban a tehetséggondozás, az az ösztöndíj program. A Ferences ösztöndíj program tulajdonképpen egy intézmény, az intézmény fölött álló program, ugyanis a Szentendrei Gimnázium és Ferences Gimnázium, illetve a Budapesti Szent Angéla Ferences Gimnázium is beletartozik. Tehát ha tetszik, úgy is fogalmazhatnék, hogy a tartományfőnökség a fenntartó hatáskörében van ez, és ebből merítünk mi is. Az ösztöndíj programon belül 3 kategória van, amit választhatnak a diákok, vagy egy éven át tartó projektmunkában vesznek részt a tanárukkal, vagy tanulmányi ösztöndíjra jelentkeznek. Ez azt jelenti, főként a 11-12-eseknél, hogy az általuk választott tantárgyat elmélyültebben, több óraszámban tanulhatják a kiválasztott tanárral. Általában itt 1 vagy 2 gyerek vesz ebbe részt, tehát hangsúlyosan az előmenetelükre lehet gondoskodni, illetve mostanában bevezették ezt a szociális tevékenységre irányuló ösztöndíjat, tehát hogy ez nem projektmunka, nem tanulmány, hanem valamilyen szociális tevékenységnek a megvalósítása. Az ösztöndíj programban a diákok is kapnak honoráriumot, pénzt, illetve a tanárok is. Ez nem csak a motiváció szempontjából fontos, de sok olyan lehetőséget is megnyit, amihez mondjuk esetleg anyagi források szükségeltetnek. Ez az első nagy kategória. A második, a szupercsoportok, így neveztük el, ez már 9-be, 10-be elérhető. Tulajdonképpen ugye 11-12-től választanak a diákok fakultációt, de ezt lejjebb hoztuk, hogy azok a tanulóink, akik már 9-be el szeretnének mélyedni valamely tantárgyba, akkor egy-egy ilyen szupercsoportba kerülve szinte úgy tanulhatnak, mint a nagyok a fakultáción. A harmadik terület a csoportbontásoké. Ugye a tantestület létszámának köszönhetően módunk van arra, hogy nagyon sok tantárgyból, és főként itt a nehezebb, tehát a reál tantárgyakból, vagy nyelvekből több csoportot is tudunk létrehozni, ugye a tudásszínnek megfelelően. Azt hiszem, hogy egy olyan iskolánál, ahol igen széles spektrumú a diákoknak a tudás szintje, ez nagy segítség tud lenni. És ami az én szívügyem, ezt hagytam itt a végére, a negyedik nagy csoport az a művészeti nevelés. Itt nagy hangsúlyt fektetünk a szavaló versenyre, szónok versenyre, amiben országos versenyeket is sikerül abszolválnunk. A Kazinci verseny még nagyon hangsúlyos, illetve az anyanyelvápolás, tagja vagyunk az anyanyelvápoló mozgalomnak. Meg kell említenem az énekkart, aminek óriási múltja van az iskola életében, és híre is az országban. Ez kiegészül a rendszeres orgona tanulási lehetőséggel, illetve hát a városi zeneiskolával jó kapcsolatot ápolunk, tehát azok a gyerekek, akik ide érkeznek, nem kell, hogy lemondjanak semmilyen zenei tevékenységükről, ha már abban járatosak voltak. Hangsúlyos a színjátszás, van egy, az iskolának egy színjátszóköre, a Bubik színkör, ugye Bubik öreg diákunk volt, és az őróla neveztük el, illetve ide költözött nemrégiben a Babics Mihály Színház, ami egy rendes színtársulat, és hát egyrészt az ő előadásaikon is részt lehet venni, illetve statisztákat is alkalmaznak a gyerekek köréből, hát most a Covid helyzet ezt egy kicsit visszavetette, de ez egy jövőben mutató program, illetve hát itt működtetjük a Kákonyi Asztrik Ferences szerzetesről elnevezett galériánkat, a Kákonyi Galériát, amelyben személy szerint mint művészeti vezetője a galériának a kortárs művészet színejavát próbálom itt az iskolába elhozni, elsősorban a Magyar Művészeti Akadémia köréből. Úgyhogy így összefoglalva, tehát ösztöndíj program, szupercsoportok, csoportbontás, művészeti nevelés, nagyjából ebben látjuk azt, hogy az ideérkező diákok, az itt élő diákok tudásszintjüknek, érdeklődési körüknek megfelelően megtalálhatják azokat a lehetőségeket, amelyekben fejlődhetnek, kibontakozhatnak.
Ön, kedves Levente, mint az iskola tanára, hogyan látja az értékeit a diákok életében mindezeknek a most említett dolgoknak?
Tehát a Dániel beszámolójához szeretnék én is kötődni. Egyrészt meg kimaradt egy nagyon észrevehető és fontos mozzanat az a fiúk életének. A Ferences Gimnázium rendelkezik egy gyönyörű szép sportteleppel, meg hát természetesen tornateremmel is, sőt épülőben van a legújabb tornatermünk, ami fiúk életében azt jelenti, hogy rengeteget sportolnak, tehát állandóan kint vannak, mozognak, levezessék az energiájukat, hogy közösségben legyenek és együtt tudjanak játszani, tehát ez biztos, hogy nagyon meghatározója, tehát első ránézés is a iskolának, illetve a szaktan termem a rajzos kolléga termem mellett van, és ugye a kolléga, ő egy művész tanár, és szerintem szintén hangsúlyos, hogy a művészeti nevelésben az a munka, amit ő csinál, és tényleg rengeteg gyerek jár hozzá rajzolni fakultációszerűen, vagy csak így szakkörszerűen. Tehát az a lehetőség, hogy itt a gyerek nem megy haza, hanem itt van egészen lefekvésig, ugye este 10-kor van itt hivatalosan takarodó. Ez lehetővé teszi azt, hogy például este, tehát van, amikor én visszajárok órát tartani, este fél hétre, vacsora után találkozom a gyerekekkel, és akkor ilyen szakkör jelleggel, például a robotika szakkör az így működik, hogy ott vacsora után, akkor már rendes emberek otthon vannak, de hát a gyerekek kollégiumban vannak így otthon, akkor lehet velük foglalkozni. Tehát ez a rengeteg lehetőség, ami a gyerekek számára elérhető, és majdnem minden tanár kollégánk tart valami szakkört, tehát lehet barkácsolni, minden ága boga megvan, ami a fiúkat érintheti. Tehát tényleg, hogy Dan is mondta, hogy nagyon szór az, hogy kik kerülnek hozzánk. Tehát teljesen különböző családi háttér, szociális háttérből jönnek ide gyerekek, de itt egyformán elérik a dolgokat, és együtt tudnak dolgozni bizonyos szakkörökbe, és tényleg az alkotástól kezdve az, hogy egy tudományban elmennek jobban, ez mind adott számokra. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon van az országban hasonló intézmény, illetve tehát egyről tudunk, hogy teljesen hasonlóan működik, de ez egy rendkívüli lehetőség a srácok számára, hogy itt tényleg minden házon belül elérhető, nem kell utazni, órák hosszat, sokkal hatékonyabban töltetik az időt, és ami nagyon fontos, a közösség, hogy együtt vannak, és együtt csinálhatják, és a barátommal mehetek adott szakkörre, vele sportolhatok, és ez tényleg meghatározó lesz számukra később a felnőtt életükbe is, hogy itt nőttek föl.
Pont én is ezt a oldalt szeretném kierősíteni, a tehetségnek milyen sok fajtája lehet, és milyen sok fajtáját tudjuk támogatni. Tehát egyértelmű, hogy vannak tehetséges diákok, akik mondjuk tanulmányi versenyeken készülnek, és arra készítjük őket. De ugye a sport kapcsán én is hagy mondjam, hogy az iskolánk egyesületében nagy pályás labdarúgó csapat, kosárlabda csapat van, 25-30 diákkal, aki rendszeresen jár a foci edzésekre, és minden hétvégén a mérkőzésekre készülnek, és közülük sokan vannak, akik aztán később magasabb osztályokban játszanak is, és hogy ezzel meg tudják mutatni az ő tehetségüket, és emiatt érzik jól magukat a kollégiumban. De például vannak olyan diákok, akik a technikát kezelik ügyesen, tehát hogy a rendezvényeinken a fényt, a hangtechnikát, akik kezelték, és ők is nagyon-nagyon fontos részei éppen ezért az iskolának, és hát közöttük vannak, akik meg ilyen irányba tanulnak tovább. Tehát, hogy itt az iskolában elkezdtek hangtechnikával, fénytechnikával foglalkozni, még az iskolai tanulmányuk alatt már színházban segítettek dolgozni, és most meg ilyen irányba tanulnak tovább. Tehát, hogy azzal, hogy ilyen sok területe van a kollégiumnak, nem csak a tanulmányban mutatkozik meg a tehetség, és nem csak azt tudjuk kizárólag támogatni, hanem nagyon sok területe van, és úgy gondolom, hogy ezért érezhetik magukat jól nálunk diákok, mert hogy szinte mindenki megtalálja azt, amiben igaziból tehetséges tud lenni, és éppen ezért érzi az ő fontosságát, az ő szerepét a közösségben.
Vagy nagyon sok értéket hordozhat ez a közösségi élet, mert ez rá cáfolhat arra, hogy nem csak az okostelefon működik, nem csak az működik, hogy ülünk a gép előtt, és csak így kommunikálunk egymással, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy jó dolog. Nem tudom, hogy ezt meg tudják erősíteni.
Szerintem úgy, mint egy családban is, hogy tehát ha családban élünk, akkor is ugye valahogy muszáj szabályozni már a mobiltelefon használatot, tehát ha gyerekeket nevelünk, akkor étkezés alatt ne legyen nálunk, hogyha egymással beszélünk, ne azt maceráljuk. Tehát ezek a szabályok, ez megjelennek a kollégiumban is. Tehát talán nehéz a bejövő gyerekeknek azt tudomásul venni, hogy meg a bejövő évfolyamoknál, sőt a alsóbb évfolyamoknál nem használhatnak úgymond okos telefon, nem is lehet náluk. És a nagyoknál is nagyon szabályozva van, hogy mikor rendelkezhetnek szabadidőszerűen a saját okostelefonjuk felett, és ott tényleg próbáljuk ezt úgy korlátozni, hogy éljenek a lehetőséggel, hogy együtt vannak, hogy ne a telefon rabolja el őket, ne az vigy el. Itt a fiúknál talán nem is az, hogy azon keresztül kommunikálnának egymással, hanem itt a játék, tehát az internetes játékok a veszélye talán a dominánsabb, tehát ők kevésbé van igényük kifele kommunikálni, az talán egymás között ezt az igényüket jó részt megélik, de számukra nekük az a legnagyobb teher, hogy egy internetes játéknak ellenálljanak és elszakadjanak tőle. De mondom, hogy úgy, mint egy családban meg vannak beszélve a szabályok, akik hozzánk bejönnek, ők szintén ezen a téren elég határozott szabályaik vannak, amit igyekszünk betartatni a gyerekekkel. És szerintem ez jó. Tehát én is azt látom, hogy én is úgy nevelném, ha lenne most újból kisebb gyerekem, hogy a 14-15 éves korig nem szükségeltetik, hogy ő napi sok órát töltsen internet előtt, vagy a okostelefonja előtt. Vannak fontosabb dolgok az életben, amit meg kell tanulnia, meg hozzá kell szocializálódnia.
Kicsit visszatérve a tehetségprogram témájához, ez a bizonyos úton holdfélen elnevezésű program keretében megvalósult egy szaktábor, és ennek a tapasztalatairól meséljenek.
Hát erről én tudok mesélni. Talán egy kis előzmény annyi, hogy tehát kifejezetten természettudományos tehetséggondozó programról van szó, és a iskolában, ugye Dani mesélte is, hogy a művészeti nevelés elég hangsúlyos. Nagyon érdekes, hogy a fiúknál, tehát én egy vegyes gimnáziumból jöttem át ide tanítani, tehát számomra feltűnő volt, hogy nem dominál a fiúknál se a természettudomány iránti elköteleződés, nem sokkal jobb a helyzet, mint egy vegyes gimnáziumban. Tehát a természettudományok alapvetően nehéz a gyerekeknek. És minden olyan program, ami segít abban, hogy közelebb hozza hozzájuk ezt a témát, hogy kézzelfogható legyen, hogy lássa, hogy nem csak számokból áll a dolog, az szerintem nagyon jó. És a Nemzeti Tehetségprogram, amit az állam kitalált már lassan 10 éve, és ennek keretében pályáztunk mi is erre lehetőséget, adta ezt a programot, ami egyébként a iskola életében a második ilyen kifejezetten Nemzeti Tehetségprogramos program, és most kezdődött el a harmadik. Tehát ennek uton holdfélen volt a témája, hát végülis egy holdi bázisnak a elképzelése volt, ennek a megtervezése, ezzel foglalkoztak a gyerekek, hogy hogyan lehetne a holdon élni, milyen feltételeke, hogy lehet egyetlen oda eljutni, miből áll egy emberi élet, egy közösség élete. A tábor meg kifejezetten tényleg az utóbbival, tehát hogyha a holdon létrejön egy társadalom, ahol már mondjuk több száz vagy több ezer ember él fönt, akkor hogy működne az a társadalom? És a szaktábor keretében igazából ez egy ilyen Hát ugye együttműködés, kommunikációs tréning, érdekérvényesítéssel foglalkoztunk, tehát hogy arra voltak késztetve, hogy kis csoportokba megbeszéljék a ötleteiket, kialakítsanak egy közös véleményt négyen, és utána ezt a nagy plénum előtt, hát összesen 16-an voltak, tehát ilyen 4x4-es felállásba, hát a többiekkel ezt, tehát a többieknek prezentálják, megvitassák, és hozzanak, próbálnak közös döntéseket hozni, hogy mi lenne jó szerintünk. Tehát a tábor lényege néhány szóba ennyi. A feldolgozott témák, tehát tényleg az volt, hogy a alapértékek mi lennének. Ugye nagyon érdekes, hogy a fiúk maguk is ugye kollégiumban élnek, és nálunk ugyan a kollégium beosztás, hogy egy osztály, egy egység a kollégium, vagy gyakorlatilag önálló helyük van, épületrészük, egy kicsit így a másik osztálytól, a többi osztálytól így külön is vannak napközben. Tehát, hogy az ő életük is valami hasonló, hogy viszonylag egy szűk keretek között kell nekik ott együtt működni és élni a mindennapjukat. Tehát ehhez kötődően ők hogy képzelnék el a holdi társadalomnak az alapértékeit, mik lennének a fő mozgatórugók, akár egy alkotmánynak a megfogalmazása, hogy néznek ki részükre. Ez volt az egyik ilyen bevezető téma. Aztán, hogy egyáltalán, hogy kiket engednének be a közösségbe. Ugye itt mindig érdekes, amikor jön egy új diák egy közösségbe, hogy hogy reagálnak rá, hogy fogadják be. Hát ez itt is érdekes volt, hogy a fiúk hogyan fogalmazzák meg, hogy szerintük ki az, aki jöhet, ki az, aki nem jöhet, és akkor mik ezek az alapértékek, ami alapján ezt el lehet végig dönteni, és ami hasznára van a közösségnek. Aztán foglalkoztak olyan témával, hogy mit tegyenek, tehát legyen-e büntetés. Tehát ha valakik nem tartják be az alapértékeket, amivel a közösség megegyezik, akkor azt hogyan teszem rendbe, hogyan szabályzom, kezelem. Tehát ez a büntetés kérdés, ez nagyon érdekes, és ehhez kapcsolódott egy másik, amit itt a beszélgetésekben ott a táborba kijött, hogy mi van a kollektív büntetés kérdésével. Tehát nagyon érdekes, hogy a gyerekek a saját életükbe hogyan reagálnak, amikor mondjuk egy kollégiumi nevelő szeretne valamit elérni náluk, és ők hogyan élik meg ezt belülről, amikor nekik kell ebbe dönteni, hogy akkor az mégis jó, mégis lehet, hogy van ilyen, és az hogy működik. Tehát az egyéni és kollektív felelősség kérdése. Hát nagyjából ezek voltak a fő témák, amivel ott a táborban foglalkoztunk, de magának a tábornak igazából az volt a lényege, hogy ők tanuljanak meg egymással kommunikálni, megszólalni, azért érvényesíteni, tehát elérni azt, hogy őt meghallgassák, meghallgassam a másikat, befogadjam, döntésre jutni. És akkor ez volt igazából a projekthez szorosan kötődő része, ugye egész mögött ez a holdas társadalmi képpel, és közben sokat játszottunk, tehát olyan játékokat játszottunk, ami egy kicsit elszakadt a holdas témától, de erre készítette őket, arra próbáltam rávezetni őket, hogy hogyan lehet együttműködni. És szóval nagyon érdekes tapasztalatok voltak. Egyet talán hagyd mondjak el, hogy hát van egy speciális ilyen székfoglaló játék, ahol ők egy csapat, tehát ők 16-an, és a játékvezető a kvázi idézővetével az ellenfél, van egy szabad szék, és meg kell akadályozni, hogy a játékvezető leüljön a székre. Tehát nem úgy, hogy lefogják, hanem hogy odébb ülnek. Tehát mindig próbálnak úgy helyezkedni, hogy a üres szék az minél messzebb legyen a játékvezetőtől. Na most azt kell tudni, hogy itt általában mindig felülbecsíli magát a csoport, hogy mennyi ideig bírják ki, hogy a játékvezető ne tudjon leülni. Tehát néhány másodperc alatt általában el szokták rontani, de egy kis gyakorlással egész jó időket elérnek. De abban a pillanatban, hogy bekerült az, hogyha rontanak, tehát aki ront, tehát ők megbeszélnek egy stratégiát, hogy hogy ülnek odébb, tehát ehhez képest, a stratégiához képest valaki ront, akkor azt megbüntetjük. Tehát amit bevezettük a megbüntetés című dolgot, leromlott a teljesítményük a gyerekeknek. Tehát nagyon érzékelhetővé vált az, hogy a büntetésen nagyon vigyázni kell, hogyha eredményt szeretnék elérni. Nem biztos, hogy a büntetés a legjobb megoldása arra, hogy valami jobb eredményt érjek el, mint ami addig volt. Tehát ezt mondjuk akkor egy játék keretében így megtapasztalhatták, miközben előtte meg arról beszélgettek, hogy akkor hogy is van a büntetés egy közösségben.
Beszéltünk itt már művészetről, természettudományos témákról. Igazgató urat kérdezem, hogy lehet-e ön szerint ma valami fajta tendenciát felállítani, hogy mi az, ami a mai fiatalságot legjobban érdekli?
Nem tudok én erre a kérdésre válaszolni. Nyilván vannak nekünk elképzeléseim a nálunk lévő diákokkal kapcsolatban, de azt is látom, hogy a mi diákjaink azért mondjuk a mai magyar társadalmat nem fedik le. Tehát, hogy nehéz ebből megalapítani. Az persze az egyértelmű, hogy érdeklik őket a számítógép, az informatika érdekli őket, de azért azt hiszem, hogy például a Frankába sokkal több olyan diák jár, mint máshova, akik ettől mondjuk alapvetően elzárkóznak. Vagy, tehát, hogy akik, tehát sokkal több olyan diákunk van, akik mondjuk nem ebbe az irányba érdeklődik. Illetve hát elmondhatom azt, hogy hát nem tehetséggondozáshoz tartozik, de most a 7.-8. osztályos 12. osztályunk itt volt az advent alatt is, hát azért elég sok diákunk volt, aki mindegyes hajnalból ott volt a reggeli szentmisén. Ezt sem hiszem, hogy mondjuk az egész országos átlagot lefedi, de hogy van egy ilyen kör, akik ezért jöttek ide, mert itt jó, hogy a kollégium szomszédságában ott van a templom. Tehát ezért mondom ezt, hogy nem tudok könnyen válaszolni a kérdésre, mert úgy gondolom, hogy mi diákjaink nem fedik le az egész társadalmat. Az nyilván az látható, hogy természetesen az informatikának az előtere is az mindenképpen erős, de ezen belül, hogy milyen tárgyak, milyen érdeklődési körök vannak, azt nehéz megalapítani. Azt mondjuk el tudom mondani, hogy láthatóan erősödik akár a gimnáziumi osztályokban is az, hogy becsülete van a szakmának. Tehát, hogy azért vannak olyan 12-es diákjaink, akik tudnának egyetemre, főiskolába is bekerülni, de úgy vannak vele, hogy ő egy asztalos szerette lenni, vagy ás szerette lenni, vagy olyan dolgokkal foglalkozni, ami nem biztos, hogy 10 évvel ezelőtt ez tendencia volt, de mostanában, mintha előkerült volna az, hogy a kétkezi munkának esetleg még a továbbtanulásuk mellett is van egy komoly presztízs.
Hát talán annyival egészíteném ki, hogy egyetértek igazgatóral, hogy így mi iskolákból kiindulva egy társadalmi jelenséget deklarálni, hogy ez egy általános tendencia lenne. Én inkább azt mondanám még egy kicsit ezt árnyalva, hogy pont azért, mert ferences gimnázium, és itt van a országos szinten a legnagyobb ferences, illetve szerzetesi létszám a diákság mellett. Ez egyedülálló vitatlanul a országos szinten, hogy a lelkiség, a lelki programokra való nyitottság az itt nálunk hívószó is, tehát sok diák talán ezért is jön, ez szorosan összefügg a közösséggel, ugye ez elhangzott. Például nagyon jó érzés volt nekünk ezt látni, hallani, hogy itt a digitális oktatás terén, amikor a gyerekeket oda kényszerítettük, ugye a számítógép elé már csak itt tudtunk velük kapcsolatot tartani, akkor egyszerűen azt láttuk, hogy beindul egy ilyen jó értelembe vett fuldoklás, hogy már nem bírják ezt a digitális káoszt, ami körülöttük van, és igénylik az emberi kapcsolatokat, a húsvér, mondják, barátnak, ismerősnek a jelenlétét. És hát például most, amikor gondolkodtunk arra, hiszen a kormányzat lehetővé tette, hogy kis csoportok vagy nehezebb helyzetben lévő diákok visszajöhetnének az iskolába ellenőrzött keretek között, akkor volt olyan évfolyam egyszerűen, aki jelentkezett, hogy azonnal jönnének vissza. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy országos szinten így van. Mi azt látjuk a mieinken, hogy ez a közösségi szemlélet, illetve a ferences karizmának köszönhetően ez a lelkiségre való nyitottság, a hitéletben való elmélyülési lehetőség azért meghatározó. Bevezettük azt, hogy reggelente lehet stúdiumra menni, tehát hogy konkrét tanítási órák előtt még átismételhetik az anyagot, illetve aki ezt nem akarta, az meg mehetett misére. Na most voltak itt olyan osztályok, ahol tízesével mentek a gyerekek, meg szép számmal ott vannak a reggeli szentmiséken, ami ugye az egyház részéről nem előírás, nem parancsolt ünnep, nem vasárnap ünnep. Tehát, hogy ez is benne van, és azért, amikor a mi iskolánkról beszélünk, akkor nagy alázattal, de kellő büszkeséggel mondhatjuk, hogy ez a lelki vetülete, a keresztény értékrendnek az ápolása azért fennállása óta meghatározta. A legtöbb papot, szerzetest ez az intézmény adta, és főként olyan időszakban, amikor a kommunista diktatúra alatt ugye ez élet-halál kérdés volt. Ez egyébként nem csökkent, tehát mind a mai napig szinte nincs is olyan évfolyam, ahol legalább egy-egy diák ne gondolkodna ilyen értelemben, tehát papi szerzetesi hivatásról, ami pedig azt jelenti, hogy működik itt a Szentlélek, és ennek az iskolának nem csak stratégiai értelemben van létjogosultsága a közoktatásban, hanem bizony, ha Jóisten szemszögéből nézzük, akkor lelki értelemben is. És én hiszem azt, hogy itt a gyerekek kaphatnak elsősorban az atyáktól, de az itt dolgozó kollégákkal egyben egy olyan lelki tartást, iránymutatást, amivel ők meghatározzák majd a jövőben a társadalmat, és azt a keresztény értékrendet hitelesen tudják képviselni, amiben beleszülettek, meg amiben itt próbáljuk őket nagykorúvá tenni.
Kicsit meséljenek arról, hogy hogyan élték meg ezt az elmúlt, hát most már majdnem egy évet, vagy most a diákok életében azt a néhány hónapot hogyan élték meg ebben a járványos helyzetben? Hogyan látják ennek a otthoni vagy hibrid oktatásnak a helyzetét, vagy a sikerét, vagy az eredményét?
Válaszolok először én, aztán itt is kíváncsiak a kollégákra. Hát én nagy különbséget látok a tavaszi, illetve az őszi távoktatás közben, vagy között. A tavaszi alkalomban nagyon nagy kihívást láttunk. Én azt hiszem, hogy a tantestület elég bátran állt bele, adott, hogy egy teljesen új dologgal kellett megbirkóznunk a digitális oktatással, és én ott annak nagy előnyeit is láttam, hogy éppen azért, mert olyan fejlődésen ment át a tantestület módszertani kérdésekben, ami lehet, hogy 10 év alatt sem értünk el volna el, de ott gyakorlatilag egy 3 hónapos távoktatás alatt mindenki meglépte azt, hogy megismerkedett módszerekkel, felületekkel, technikákkal. Hát most ősszel már nem érzékelem ezt. Most azt érzékelem, hogy ősszel ugye megvolt már ez a kihívás része, és most már inkább fáradtak a kollégák, most már inkább türelmetlenek ezzel kapcsolatban, és nem azt láttam, hogy még fejlődjünk tovább, hanem most már végét látja mindenki, és mindenki ezt várja, hogy ez valahogyan legyünk túl rajta, és kezdjük el a normál kerékvágást. Tehát egyrészt ezt látom, másrészt meg az, hogy igen, tehát hogy érdekes volt látni, hogy egész fiatal kollégáktól kezdve, egészen a nyugdíj előtt állóknak, milyen az, amikor a tanár tanul. És furcsa is ezt akár a diákoknak is látni, hogy milyen az, amikor a tanáruk nem annyira otthonosan mozog egy közegbe, hanem ő is éppen tanulgatja a dolgokat. És azért ez egy érdekes kapcsolat volt, ami a diákok meg a tanárok között volt, hogy időnként igen, a diák segített a tanárnak mondjuk bizonyos eszközök használatában.
Akkor én is hozzátenném a magamét, ezt a gondolatot tovább szövegetve. Ami nehézséget jelentett tanár részről, de ezt egyébként a diákokon is láttuk, az a tervezés. Tehát igazából ugye máról holnapra nem lehetett kalkulálni a járvány alakulásával, mint ahogy most is. Ugye ma hallottuk, hogy akkor még egy hónappal meghosszabbítják a digitális oktatást, na de hogy utána mi lesz, megint csak nem tudjuk. Most ez nyilván nem kormányzati döntés kérdése, hanem ez egy ilyen helyzet, hogy világjárvány van. Tehát nem lehetett ezt tudni, hogy meddig tart, és így nagyon nehéz volt ugye a tananyagban előre haladni. Tologattuk a nagy témazárókat, hogy lehetőség szerint ne online formába kelljen megírni, hát ha visszajönnek, és hát ez biztosan rengeteg energiát is elvet. A másik, az viszont a pozitívuma, hogy azt hiszem ennek a generációnak egyszer mindenkorra bevésődött az, hogy mit jelent a pedagógus, mint olyan. Tehát az, hogy az a fajta személyesség, amit a tanórákon a közvetlen kapcsolat által megélnek, az nem pótolható. Tehát hiába van tökéletes internetkapcsolat, nem látjuk egymást, idegen ez a távolság. Úgy próbálunk például mondjuk humán területen beszélgetni, verselemezni, hogy nem látjuk egymást így vakon bele az éterbe, sokszor ez úgy tűnik, vagy valaki föl kell szólni, hogy szólaljon már meg valaki, vagy hallotok. Tehát, hogy ami a tanítás, tanulásnak a lényegi mozgatórugója, hogy ott van a pedagógus, ott van a személy, aki nem megkerülhető. És ez most nagyon erőteljesen átjött szerintem társadalmi szinten is, és amikor a gyerekek maguk fogalmazzák meg, hogy bárcsak bennülhetnénk, akkor ez egy sikertörténet ilyen szempontból. Tulajdonképpen arra csodálkoztunk rá, amit itt régebben az atyák mondogattak, csak hát ugye ezt mi nem nagyon értettük, főként a fiatalok, hogy már azzal nevelünk, hogy bemegyünk órát tartani. Még nem szólalunk meg, még nincs tananyag, csak az, hogy ott vagyunk. Tehát tulajdonképpen kiderül a társadalom számára, hogy az iskola, mint olyan, kereteket ad. Ezek a keretek pedig pont ahhoz segítik hozzá a fiatalokat, hogy ne essenek szét. Láttuk azért, mi is próbáltunk utána menni azoknak a srácoknak, akik úgy eltűntek, hogy hol vagytok, miért nem dolgoztok. Tehát az iskolának van egy ilyen szerepe is, amit ők most a saját bőrükön éreztek, hogy még nem tudják beosztani az időt. Még, mint ahogy ugye a boros hordó abroncsa is, azt az értéket, amit föl kéne halmozni, hogyha nincsenek szabályok, keretek közé, abroncsok közé fogva, akkor elveszítik. Ezt most azt hiszem egy életre megtanulta mindenki, és hát én abban bízom, hogy sok egyéb pozitív hatása mellett azért ez a legfontosabb része, főként a személyesség, a tanárok értéke, a személyük értéke azért számukra fölértékelődött.
Hát én két pozitívat tennék hozzá. Egyik az, hogy kollégákkal beszélve, mert nekünk is hiányzik a közösség, tehát ha ugye részben bent is vagyunk, mert a 8.-7. bent tanul, meg a 12. nálunk, de online óráink is vannak, tehát időnként megjelenünk a tanáriba, de csak egy-két emberrel találkozunk, meg most már hetek óta ugyanazzal az egy-kettővel, mert ugye abban az időpontban csak néhányan vagyunk bent, és mindig ugyanazok. És már közösség hiányzik nekünk is, ahogy hát egy Danitól hallottuk, hogy a gyerekeknek is. Viszont van egy pozitívum is a dologban, ami, tehát időnként ugye a gyerekek hozzánk vágják, hogy hát mi nem tudunk tanítani, tehát amikor éppen valami kiakadnak, hogy nem lehet tanítani, meg hasonló, hogy én szoktam nekik mondani, hogy hát fiam, neked tanulnod kell, tehát tehát nem arra van szó, hogy én tanítalak, hanem neked kell tanulnod. A tevékenység az lenne, hogy te megpróbálod megszerezni azt a tudást, amire szükséged van, amit, hogy eléred a céljaidat, azt a jegyet adott tantárból, az neked kell tenni. Tehát most ugye áthelyeződött a hangsúly, mert ugye tényleg fizikailag távol vagyunk, tényleg nem látjuk egymást adott órán se, tehát egyszerűen képtelenség 20 diákot követni monitoron, mindegyiket megszólítani, beszélgetni velük, hogy van. Tehát tényleg arra van szó, hogy rá van bízva az ő felelősség az, hogy ott legyen az órán, hogy jegyzeteljen, hogy csinálja meg a leckét, hogy kérdezzen, ha valahol elakad, és ez nagyon nehezen megy nekik. Tehát tényleg azt látom, hogy időnként még a nagyoknak is nehéz utána felhívni minket, vagy ránk írni, hogy akkor ez mégis hogy volt. Tehát sokkal több interakció van egy valóságos órán, amikor bent vagyunk a teremben, vagy utána kicsöngetek, és akkor jönnek a gyerekek kötösével, hatosával, hogy akkor ez hogy volt, beszéljük meg még egyszer, jönnek szünetbe. Ez mind elmarad most. Tehát ugye rájuk lett terhelve igazából most nagyon erősen az, hogy haladni kell, és aki ezt feladta az elején, az most nagyon nagy bajban van. Ugye ezt gyerek se tudta, hogy nem fog visszajönni karácsony után, és ha valaki elengedte, akkor most neki hónapok esnek ki az esetben, ami nagyon nehéz már bepótolni.
Talán érdekes lenne még a jövőbeni lehetőségekről, tervekről beszélgetnünk a tehetséggondozás területén, így a beszélgetés zárásaként.
Igen, ez a tehetséggondozás egy olyan dolog, amit gyakorlatilag havonta, fél évente mindig visszatérünk rá, hogy mit lehet benne fejlődni. Mert azt látjuk, hogy ezen a területen is látjuk, hogy lehetne jobban csinálni dolgokat, és lehetne ügyesebben csinálni. Tehát, hogy van bennünk egy erőteljes szándék a tovább lépésre, hogy ezeket a szupercsoportokat idén indítottuk el először a 9. évfolyamon, és most például ezt próbáljuk ellenőrizni, hogy ennek milyen hatása volt, hogyan kéne jövőre csinálni, hogyan kéne ügyesebben csinálni, milyen tárgyból kellene még elindítani a szupercsoportokat. És gyakorlatilag azt mondhatom, hogy ez sosem fog leállni. Mert hogy mindig új területek fognak jelenni, hogy milyen területen kell még tehetséggondozással foglalkozni. Biztos, hogy nálunk is, ahogy megjelenik egy-egy új tanár, aki valamilyen területen ügyes, vagy tehetséges, az biztos, hogy be kell hoznunk az iskolának a működésében is, mert valahogy mindig ez működik, hogy nem mi találjuk el, hogy milyen irányba akarunk tehetséggondozásra foglalkozni, hanem ahogy a kollégák megjelennek, akik ügyesek egy-egy területen, azok hozzák magukkal, mert ők nekik szenvedélyük a tehetséggondozás bizonyos területeken, ahogy a Leventérnél is ez van, hogy megérkezett, és hát a robotikával gyakorlatilag azóta sokkal intenzíven foglalkozunk olyan programozással, mert hogy ő magával hozta ezt a szenvedélyét. Tehát ugyanez, hogy van például egy kollégánk, aki történelem tanár és hagyományőrzéssel foglalkozik, a Visegrádi Várban foglalkoznak is. Most elkezdett a diákokkal hagyományőrző vívással meg küzdelemmel foglalkozni, de ez is egy olyan terület, hogy hát amíg a kollégánk itt van, ez biztos egy nagyon népszerű dolog lesz, de ha ő egyszer nem lesz itt, akkor ezt nem fogjuk tudni senkivel pótolni. Viszont hát reméljük, hogy itt van, meg hát reméljük, hogy minél több tehetséges kollégánk jön, akiknek tudunk majd új területeket adni.
Hát, és akkor, ha már ezt elkezdtük, akkor például, hogy igazságtalanak legyünk. Hát van olyan kollega, aki pedig a néptáncot hozta vissza ugye a köztudatba, illetve a népzenét. Ilyen iskolai ki mit tudokon rendszeres fellépők, vagy ami, hát nálunk ugye érdekes, hogy csak fiúk vannak, tehát szalagavató ünnepségen nincs mód a táncra, de akkor bevezettük ennek okán, vagy ebből élve, ezzel a lehetőséggel élve azt, hogy legényes táncoljanak. Tehát, hogy valóban a tehetséggondozás sokszor múlik az adott kollégákon is, a gyerekek érdeklődése, mert valami felé ők indulnak el. Például mondok egyet, az egyik osztályomnál volt ez régebben, hogy a katasztrófa védelem, hogy honnan szedték, nem tudom, de egyszer volt egy ilyen országos verseny, és akkor ők maguk összeálltak, és igen, szép eredményt értek el, nem tudom, meddig jutottak el, senki nem foglalkozott velük, de ott van a vitorlástábor, ugye minden évben turnusok mennek a Balatonon, ott is azt látjuk, hogy akik kapitányok ki akarnak válni, vagy megcsinálni ezt a vizsgát, úgy elindulnak maguktól, megkapják ott az öreg diákokon keresztül a segítséget, támogatást. Én ugyanakkor, vagy részemről itt zárszóként még egyszer ezt a Ferences Ösztöndíj programot emelném ki, mert ugye ez egy óriási lehetőség, és szerintem ez nem sok iskolában valósul meg, és pont azért, vagy a lényege, hogy annyira személyre szabottan tud működni, hogy ezt kicsiknél is és nagyoknál is jól tudjuk alkalmazni. Tehát egy projektmunka egy teljes évre le tud kötni egy diákot úgy, hogy abban rengeteget tud tanulni, és egy intenzív kommunikáció a tanárával, egyébként a többi tanár kollégával való kapcsolatot is a gyereknek, a diáknak ezt a kapcsolatot segíti, ápolja. A tanulmányi része pedig hát vitán fölül áll, hogy azok, akik ebbe bekerülnek, egyenesek az egyetemre, és azért itt sok minden elhangzott velünk kapcsolatban, de szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanilyen sikerek vannak a továbbtanulás terén, például az orvosi pályát, ha nézzük a műszaki pályát, tehát itt rendszeresen azok a diákok, akik orvosira jelentkeznek, műegyetemre, stb., vagy az ösztöndíjnak, vagy a emelt szintű oktatásnak, csoportbontásoknak köszönhetően be tudnak jutni. Tehát ezért is nézünk erre a tehetséggondozásra úgy, hogy mindenki próbálja meg megtalálni azt a területet, ahol fejlődni tud. És ezt szeretném így a kedves hallgatóknak is hangsúlyozni, hogy aki ide küldi a gyerekét, vagy ebben az intézményben gondolkodik, az nyugodtan számolhat azzal, hogy szuper jó orvosokat is vagy föl tudjuk készíteni, és hát nem egy utolsó szempont, ha még az erkölcsi háttér is megvan, mondjuk ezen a pályán, vagy egy komoly beosztásban dolgozó embernél, hát kívánalom.
Hát most Dani után nehéz megszólalni, úgyhogy előbb kellett volna. Én csak egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, hogy most elindult egy újabb projekt, ami természettudományos tehetséggondozás, de a legjobb az benne, hogy most itt 4 természettudományos tanár fogott össze, és együtt fogjuk csinálni a következő programot, ami magában jó. Tehát az, hogyha összefognak tehetséges emberek, akkor remélem, hogy abból nagyon jó dolog sül ki mások számára is, és ez egy fontos dolog.
Beszélgetést hallhattak az esztergomi Temesvári Pellbárt Ferences Gimnázium és Kollégium tehetséggondozási programjáról.